Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a ma esti műsorunkban. Ő tette Szent Palástját Vállaimra című műsorunk folytatódik tovább, és egy újabb kedves papbácsit hívtam meg a mai műsorunkba, aki nem más, és akit nagyon is jól ismernek, Berbuc Péter atya, Szent József templom plébánosa. Szeretettel köszöntelek, kedves atyam!
Én is köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat határon innen, határon túl, illetve hogy szoktam egyébként azokat is utaznak, akik kórházban vannak, akik otthon vannak egyedül, hiszen tudjuk azt is, hogy nagyon sokan vannak, akik így is élnek, és nagyon örülnek neki, hogyha Mária Rádiót hallgatják, és néha hallgatnak bennünket is, ugye hát együtt tudnak lenni velünk.
Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy milyen jó, hogy elindítottuk ezt a műsort, hogy megismerjék a papságnak a igazából a benső lényegét, az életét, és hogy igazából mi is a hivatás. És én úgy gondolom, hogy ne csak a hangodat ismerjék, hanem egy kicsit a belső világodat is, akkor megkérlek, hogy egy picit mutatkozzál be, hogy hol születtél, mikor, hogyan kaptad gyerekkorodban, már volt-e benned ilyen gondolat, hogy pap szeretnél lenni, hol végezted a tanulmányaidat, plébánosként hol tevékenykedtél egészen mostanig?
Igen. Szokták mondani, hogy a magánéletünkhöz általában ugye talán senkinek semmi köze, de ugye mégis ugye vagyunk mi azok, akik a Jóisten meghívásából ugye küldetést is kapunk, és az emberekkel dolgozunk, és mégis ugye tudomásul kell vennünk az, hogy igenis azért csak van közünk a sok, még a saját magán életünkhöz is, a kedves híveinknek, testvéreinknek mindenképpen, hiszen mondhatnák azt is, hogy egyszer elindulsz ezen a pályán, amit a Jóisten meghív bennünket, akkor tehát ott vagy ugye kiterítve szinte mindenki előtt egyébként, és mondom azt talán röviden, csak annyira kezdően elmondanám, hogy ugye mit kérdeztél, hogy ugye szokták mondani azt, hogy a pap az oltárnál, de a ugye, civil életben egyébként, tehát nem, amit megmondom szintén, hogy egyáltalán rájöttem, hogy ezt nem vallam egyáltalán, mert nekünk papoknak mindenütt ahol vagyunk, tehát kezdve az oltártól, kezdve egy kórházba, vagy világba bárhol, és strandon is egyébként, ha ott van, akkor mindenképpen ugye pap kell, hogy legyél. Én 1969-ben születtem Bákó megyébe, egy nagyon szép hónapban, a június hónapban, Jézuszével hónapjával beszélünk, ugye. A keresztelésnél érdekesképpen a Petrika nevet kaptam, ugye, hiszen moldovai ugye, származásként ugye, a mi felénk legtöbbet ugye, hát románul beszéltünk, és a szüleink is így gondolkodtak, bár ugye csángol beszéltek, de ilyenkor hivatali dolgokat is egyébként hát románul intéztek.
Pontosabban melyik faluba születtél?
Forrófalma, Bákó megye, Bákótól 18 kilométer. Hogy a névvel is mindig kérdezik, hogy most Péter vagy Petro vagy hogy van, mindig mondom, hogy én becézve kaptam valamiért ezt a nevet, ugye a Péter az a románul becézve az Petrika, és akkor hogy valahogy így becézve kaptam, de a édesanyám Isten nyugasztalja, és azt mondja, megmondták, hogy mindenképpen a június 29-ére gondoltak, Péter is Pál ünnepére, vagyis az nekem a védőszentem, az maga Szent Péter. Hát ott nevelkedtem, ott ugye Bákó megyében, Bákóvárosban születtem, nevelkedtem a Forrófalván, ugye nagyon sokáig. Ott jártam az iskolát 10 évig, a régi ugye, rendszerben volt ez a 10 osztály, utána akartál mentél tovább ugye érettségi felé. Nekem volt egy ilyen a szakmai iskolám, amit elvégeztem, nem mentem tovább érettségi, mert szakmai iskolát végeztem. Akkor dolgoztam, és 89-ben kerültem katonának, ugye pont a rendszerváltozásnál én akkor katona voltam. Az első részét Konstancába töltöttem, egy részét Bukarestbe, és pont a forradalom előtt, 89-ben, még novemberben visszavittek, ahol kezdtem Konstancába, engem a forradalom jóformán Konstancába kapott el, és mondhatom azt, hogy forradalom mindenképpen, mert egy kicsit lehet itt mondani ilyen dolgokat, és akkor mondtam azt, hogy hiszek én abban, mert tényleg úgy indult, és visszagondolva ugye azt az időszakot, amit átéltünk 89-ig, még én is, hát még azok, akik ugye kemény, ebben a kemény, rendszerben nagyon sokat szenvedtek, tényleg egy felszabadulás volt a 89. Az megint, és katonaként is ugye átéltem bizonyos részt akkor ugye 89-ben, tehát ma is, én vallom mai napig, hogy egyébként az tényleg egy felszabadítás volt, mert ugye azóta is látjuk, háló az Istennek, ugye beszélünk ugye szabadon, és teszünk szabadon bármit, bár nagyon sokszor ugye mondhatnánk azt is, hogy hát nem tudom, hogy ha szabadok lettünk, ugye és beszélünk és tehetünk mindent, az mégis a jogunkra válik-e vagy sem. Persze a papi hivatás bennem volt gyermekkor óta, valami miatt mindig ott, mindig eltért, ilyen kitérő útok voltak. És nagyjából el akarom mondani azt, hogy érdekes módon, hogy ide kerültem Erdélybe 91-ben, jóformán, az egyik most már paptársam által mondhat, hogy Zsitáró Antéról van szó, aki ő már Gyulafehérváron végzett, és itt volt ennek az egyházmegyének akkor már a papja, káplánként a bazilikában volt, és hazajött egyszer is, mesélt, ott voltunk egy páron, amikor jöttünk mi Nagyvárodra 90-ben, mondom mi, mert voltunk öten, akik eljöttünk, hogy magyarul tanuljunk, röviden csak annyit. És akkor ugye mesélt nekünk első, kaptunk valamilyen egyszerű magyar könyveket, hogy ha akarunk ide jönni, akkor pár dolgot tanuljunk magyarul, és aztán majd többi meglátjuk. Persze akkor nem mesélt ennyire aprólékosan akar nekünk, hogy mi lesz és hogyan lesz, hanem ha gondolját meg, és akkor még visszajövök egy hónap után, és akkor aki akar, jön, akar jönni. És hozzáteszem azt, hogy mikor idejöttünk jóformán, hozzáteszem azt is, hogy szinte én lazaristaként indultam volna, tehát indultunk volna jóformán, és akkor beírottak bennünket a nagyváradi Adi liceumba, hogy ott érettségi, mert nem volt meg az érettségi. És ott viszont sikerült egy nagyon jó tanárnővel felvenni a kapcsolatot, aki szíve ügyének tartotta egyébként ez a csángó magyar ugye tovább haladását, és hát meg is nevezhetem, ő Jakafi Ema tanárnőről van szó, egy nagyon jó biológia tanárnő, aki nagyon sok dicséretet hallottam róla, viszont egy nagyon szigorú valaki és határozott valaki volt. Emlékszek akkor is, amikor jöttünk és találkoztunk először, ugye, hogy ahogy ő tudott, ugye románul is, ugye, mert valahogy kellett megértsük egymást. Igen. Akkor mondta azt, és megkérdezte határozottan tőlünk, hogy mondhatnánk szigorúan is, ugye, hogy gondoljuk meg, fontoljuk meg, mit akarunk tenni, ha nem vesz fogjuk vonni komolyan azt, amit szeretnénk, akkor vissza is mehetünk oda, ahonnan jöttünk, így simán, és egy kicsit úgy, én magam is így néztem, hogy jó Isten van, ott hagyok mindent, ugye álltam mögött oda, mondva, idejövök, és akkor meg már itt is, tehát úgy éreztem volna, mintha nem szeretette, de biztos teljes szeretet ugye volt benne akkor is, mikor mondta, határozott volt, hogy igenis, ne roncsad el esetleg azt, amit azt gondolsz, hogy most naiv van, hogy most mit fogsz itt elérni, és akkor utána majd baj legyen belőle. És elég az hozzá, hogy tényleg elgondolkodtam, és akkor közben ugye ez a tanárnő szerzett volt neki egy unoka testvére, aki tanítónő, és úgy kell elképzelni ezt a mindenséget, hogy akkor még létezett az esti, és akkor estibe jártunk, beirattak bennünket az Adiba, tehát ugye esti liceumba, és akkor nem tudtunk semmit magyarul. Tehát én sem. És akkor valahogy a tanárok néztek ránk. Elég az hozzá, hogy a tanítónéni minden nap, ugye 3:30-tól 4:00-ig, amikor kezdődek az órák a délutáni estibe, foglalkozott velünk, és tanított bennünket magyarul. Most a 5-ből itt maradtunk jóformán 2-en, aki leérettségiztünk magyarul 3 év után. Én magam megmaradtam most már itt, mert mondom, ennek is egy hosszabb sztori, de egyébként elmondanám, hogy egy kicsit ugye szokták mondani, Isten ugye útjai néha.
Nem baj, lehet.
Néha ugye ilyen görbék, és nem mindig egyébként.
Van tudom, időnk, úgyhogy lehet nyugodtan.
Vezetnek. De úgyhogy legyen elmondom ugye ezek a dolgokat, hogy ugye ott voltak az életemben, és ketten érettségiztünk le jóformán. Hozzá kell tennem azt is, hogy az akkori plébánosom, Isten nyugosztja, most már ugye őt is visszajöttem, magához a Jóisten, nem nagyon jó szemmel nézte, ahogy mi eljöttünk ide, és akkor, mikor hazamentünk néha vokációra is, próbált volna bennünket rávenni, hogy menjünk vissza, és akkor másképp ugye tegyük el a dolgot. És emlékszek arra is, hogy szegény mondott egy ilyent is, hogy kicsit úgy erősen mondta, hogy ne gondoljuk mi azt, hogy megérjük azt, hogy papok leszünk, akkor abban a templomban mi fogunk egyébként ugye primiciázni. Én annyit mondtam akkor tényleg, hogy még legalábbis magamról mondtam azt, hogy még ott vagyok, le kell érettségizni. Ha Isten ezt akarja, hogy tovább menjünk, akkor még ott van talán 6 év, ugye, vagy 7 év, ami ugye le kell ugye járjon az ember ugye a egyetemen. Utána majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Hát én annyira nem gondolkodtam előre, ugye, bár hittem benne, de nem gondolkodtam ennyire, hogy most ugye itt nekem primiciázni kell. Viszont érdekes képpen, amikor ezt kimondta, ugye, bár bennem volt, hogy még jobban láttam bennem azt, hogy bár eljönne az az idő...
Még jobban motivált, ugye?
Igen, hogy egyszer ott lehetek én is ugye a saját falumba, és az első önálló misémet bemutathatom azt, ahol születtem, ahol kezdtem, ahol voltam első áldozó, ahol bérmálkozó voltam, ahol szinte leéltem egyébként, ugye mondhatnám az életemnek a 21 éves voltam jó formában, amikor kerültem ide Erdélybe. És hát persze jöttek ugye a dolgok, egy kicsit ugye görbeutakon vezettek, elkezdtem, kicsit ugye úgy látszott, hogy néha pihenni kellett bizonyos okokból. Mondhatnám azt is, hogy ha visszakérdezik azt, hogy mi volt az a szakítás, amikor úgymond pihenni kellett, miért tettem, higgyék el, hogy nem tudnám megmagyarázni. Ezek voltak is, szoktam mondani azt is, hogy talán a kispapok hallgatják ezt a tanúságtételt is egyébként. Tehát nem azt mondom, hogy tegyék ezt, amit én tettem, ez az enyém volt. Tehát velem történt, de most ugye visszagondolva, most már ugye az idén volt, júniusban 12 év annak, hogy ugye pappá szentelt, Isten nyugosztalja, nyugalmazott excellenciás templi püspök úr. Tehát visszagondolva azért azt hiszem, hogy én nem azt mondom, hogy hiányzott, de kellett az én hivatásom, ez a saját hivatásomról beszélek, mert időközben másképp fogtam fel és fogom fel az én személyes hivatásomat. És úgy látszik ismétlem, hogy talán ugye mondom, nem hiányzott, de úgy látszik, hogy kellett az, hogy azok történjenek, amit egyébként közben történtek adáig, hogy eljussak oda, hogy ugye végül is ennek az egyház megyének a lelki pásztora legyek. 2007-ben Veszprémben végeztem végül is a teológiát, és 2007-ben szentelt fel engem
Templi
József püspök úr június 24-én, egy vasárnapi napon esett, pont ugye Keresztelő Szent Jánosnak ugye a születés napjához kötjük ezt a dolgot, és az a hónap, ugye, ahogy mondtam, amikor születtem egyébként, amikor a névnapom is van, akkor ott volt egyébként ugye a szentelési ugye évem is, ugye 2007-ben. 2007-2008 káplánként Tasnádon kezdtem, Pék Sándor atyánál, és 2008-tól ugye Tóth Telekre nevezte, hegyközibe nevezte ki plébánosnak, ott voltam egy 2,5 évet, és utána pedig következett Köröstarján, ott még 8,5 évig ugye ott voltam, és most tavaly a püspök úr döntött, hogy kinevez Szent József plébánosának. Most nagyjából azt hiszem, hogy ha így, mert lehet, hogy egy kis könyve, nem túl vastagod, de egy kisebb könyvet tudnék írni egy ilyen, az én hivatásomról, személyes hivatásom, de lehet, hogy megteszem valamikor, de ennyit szerintem most elég lesz ez a kérdéshez.
Igen, akkor térjünk egy picit mélyebbre. Milyen papi elmondatot választottál, és miért?
Na képzeld el, gondoltam, hogy erről fogsz esetleg kérdezni, hiszen mikor egy pap lelkipásztor beszél a hivatásáról, ezek szerint hozzátartozik ez a dolog is. Nagyon szeretem a Szentírást egyébként, még csoda, hogyha nem, ugye mi papok sem szeretnék, akkor kiszeressem. És azt mondanám az ember, hogy ha döntenie kellene, hogy melyik a legszebb, melyik nem tudna sokszor, ugye, bár sokszor van, amikor írthet, amikor nem írted. Például nekem ott volt először is, ugye előttem logikus az én védőszentem, a maga Szent Pétert, aki gondolkodtam, hogy ő tőle valamit, mert olyan érdekes egy személyiségnek tartottam, amikor jobban kezdtem megismerni az ő életét, hogy csoda. Pláne akkor, amikor ugye Jézus...
Érdekes, hogy én kívülről is úgy látom, hogy a természetétek hasonló.
Akkor észrevettem, hogy Jézus mennyire rogozkodik hozzá, hogy kialakítsa Péternek ugye az életét, a helyzetét úgy, hogy most már nekinek megvolt a terve, hogy mit fog ugye tenni Péterrel jó formán, és hogy emlékszünk ott, amikor ugye Péter ott nagyon sokszor úgy hősöskedik, hogy majd én megvédelek, majd én ezt csinálom, és akkor néha Jézus mondja neki mindig, de hogy egy csitú meglátod, hogy nem így fognak menni a dolgok, még mikor azt is elmondja neki, hogy mivel a kokos megszólal, ugye háromszor megfogsz, és a többi. És Péter mindig nem értett sok mindent, de ott kordoskodott is, ugye hát majd próbáltam mutatni, hogy mennyire ugye meg fogja védeni Jézust is, és hogy rájöttem én is, hogy mennyire nem jött rá Péter, ugye, hogy mit mond neki, ugye Jézus pedig ő vele beszélgetett. És akkor ugye, amikor ugye, nekem nagyon tetszett az a rész, ugye, amikor, és tetszik az a rész többek között, amikor tényleg megtörténik a tagadás, amikor rájön Péter, hogy mit tesz, és ugye, amikor tekintetünk találkozik Jézussal, ugye rájön, hogy mit tett. És nagyon tetszik az a megtérésnek jóformán a pillanat, ha így nézzük, mert a Szentírás, hogy keserves sírásba kezdett Péter férfi, ugye zsidó rétére, egyébként ugye megteszi azt, hogy ugye sír. És őtől akartam ugye egy jelmondatot. De közben ugye megtetszett nekem Szent Pál. Az a Szent Pál, aki nagyon sokan beszélnek róla, és pláne amikor a Szent Pálról beszélünk, mi jött nekünk először eszünkbe, rögtön Szent Pál, ugye...
üldözi Jézust.
Igen, de még ott van egy pozitív oldal is, ami mindenki boldog-boldognak szokta idézni, a szeretet
himnusz. A szeretet himnusz, igen, a korintusi levél, igen.
És érdekes, hogy a szeretet himnuszig nem gondolkodunk el arról, hogy előtte nem éppen a szeretet himnusz volt ugye Páli életében, buzgó farizeus ugye és tudós létére, hanem azért ugye azért ott van az ő ugye előélete is ebben a szempontból, ugye amikor ugye észreveszi, hogy mi történik ott, hogy védeni akarja a zsidó vallást mindenképpen, és akkor tudjuk a Szentírásból, hogy ugye az egyik tanítvány ugye meggyilkolásán beszélt, nem más, mint a Szent István, ugye úgynevezett első, az egyházunk első vértanúja, és ott van, és helyesli ugye Istvánnak a meggyilkolását. És ugye utána az is érdekes, hogy ő kér ugye ajánló levelet, hogy elinduljon és felkutassa ugye a keresztényeket, ugye aki azok a keresztények, akik igyekeztek ugye követni Jézus Krisztus tanítását, és az a damaszkuszi út, ugye ami ott van, amikor ugye Jézus megszólítja őt a régi nevén, ugye Saul, Saul. És azt mondja, miért üldözöl engem? És akkor ugye Saul fölteszi a bűvös kérdés, ha lehet így mondani, ugye, ki vagy te, Uram? Akkor már nem kardoskodik, nem. Tehát ugye abból az erős valakiből ugye lesz egy ilyen rögtön egy szerint, valaki föltesz egy ilyen kérdés, hogy ki vagy te, Uram? És utána nagyjából ugye, aki ismeri Szent Pál életét, azért ugye az ő megtérés a többi, ott is, amikor ugye azok, akik el kell menjenek, ugye, hogy ugye Pált ugye felkészítsék ugye el az útra, ugye Jézus mondja az illetőnek, hogy ugye mondd meg, majd meg fogod látni, hogy miattam mennyit kell majd szenvedni. És ott van ugye Szent Pálnak ugye az egyik idézetében, ide akarok kiukodni, mert jóformán is ezért köreteztem ennyit, hogy ott van, amikor kimondja a Szent Pál azt többek között, hogy Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. És rájöttem, hogy az én életemre is egyébként, ugye az előző része, illetve addig is, amelyik felettem, elértem azt a bizonyos pontot, hogy Isten segítségével, hogy kerüljek, hogy legyen a felszentésem, hogy tényleg, ha Isten kegyelme nem létezett volna az én életemben annyira, ahogy mondtam, hogy mikor voltak az a görbeutak, hogy most még mindig nem tudnám megmagyarázni, hogy miért történtek, én úgy éreztem, hogy tényleg Isten kegyelme volt az, aki egyébként addig is megtartott, hogy el tudjam írni azt a pillanatot, amikor a püspök úgy felszentelt engem, és ezért választottam tőle ezt az én motomat rövid, de azt hiszem, hogy számomra, és nagyon gondolom, hogy nagyon sokok számára sokat mondó, hogy Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, semmi emberi. Persze emberi segítségek kellettek, hozzák is voltak, de hozzá kell tennem azt is azébként, hogy már itt van az alkalom, haragadja meg az, hogy mennyire számít az, amikor vannak olyan személyek melletted, körülötted, amikor látják néha, ha egy kicsit elestél, nem hogy egyet rúgnak benned, hanem valahon nyújtanak egy kezet a segítségedre, és ezt megmondom őszintén, nagyon sokat tapasztaltam akkor, amikor voltak ezek a görbe időszakok is egyébként. És akkor mondom, volt az a pillanat, hogy június 24-én 2007-ben, amikor bekövetkezett ugye Isten kegyelmének a nagy ajándéka, a pappá szentelést, amit nagyon szerettem volna elírni, és a legnagyobb élményem, többek között hozzá kell tennem azt, amikor tényleg az első szentmisémet bemutattam 2007. július 2-án a saját falumban, amikor elmondtam azt is, ugye, hogy a volt plébánosom, ugye, hát már akkor sajnos már nem beteg volt, még élt akkor, meg akartam hívni egyébként, meg őszintén a primiciára, de gondolkodtam, hogy most mennyire lesz az jó, vagy és tárgyaltam már az akkori plébános, aki ott volt, hogy legyen, hogy ne ugye, a lelki világát se sértse meg, ugye visszagondolva mik voltak. Sokkal úgy döntöttünk, megmondom szintén nem egyedül, mert mondom, kértem az ő segítség, hogy segítsem az ő, hogy inkább az lesz, hogy ha úgy gondolja, hogy mégis elkölj, hogy meglepjen, akkor eljön, ha nem, akkor inkább nem. És hozzá kell tennem azt is, egy érdekes dolog történt rögtön a primíciámon, az első misémen, mifelénk, itt is nagyon szépek a primíciák, biztos felétek is ott a Székelyföldön. De nálunk az tényleg, a falu körülött megáll általában az élet, mindenki eljön, hozzá kell tennem, hogy ilyenkor egy nálunk, legalábbis mi falunkban is, ugye egy primícián, hát simán egy 2000 emberről beszélünk, aki bezsufítják a templom, meg kint is vannak is a többi, és nagyon szép ünnepe közepette zajlik egyébként ez a primícia, hogy szemben mondaná az ember, hogy lehet, hogy kell ez a túlzás, vagy, de hozzátartozik, én szerint, ha ahol hozzátartozik, és így ez szép, mert nem ez a lényeg jó, de ez köretként hozzátartozik, és ez szép benne. A lényeg az többek között, hogy amikor bevonultunk a templomba, hogy bemutassam az első szentmisémet, már többször elmondtam, és lehet, hogy gondolom, hogy kedves Mária Rágy hallgató, aki hallotta már ezt, hogy elmondtam. Történt egy olyan dolog, hogy mikor vonultunk be a templomba, akkor az egyik idős néni hogy megfogta a mise ruhámot, és hogy szinte oda rángatott hozzá, és úgy, ahogy el tudta ő mondani nekem, Ramálom, egy csángul, ugye elmondta nekem azt, hogy ne felejtsem el, hogy ez jeruzsálemi bevonulás. Utána következik, ami következnie kell. És megmondom, hogy szintén rögtön, hogyha elnéztem, ugye megszólítam ugye a nénit, és mentem, vonultam befelé a templomba, és ahogy ugye az ember izgul minden, és rögtön az oltárig, tudtam én előtte, de meg annyira meglepett, hogy nem értettem a mondani valóját rögtön. És amíg megérkeztem az oltárnál, megérkeztünk az oltárnál, meg lett volna ugye az oltárcsók, akkor jutott eszembe pontosan tisztán, hogy mit akar mondani ez a néni nekem, majdnem 80 évesen, ugye, hogy ez az ünnepélyes bevonulás Jeruzsálembe, vagyis Jézusnak ugye, az a virágvasárnapi ugye, bevonulás, ami nagyon szép volt is, ugyanúgy ez is nagyon szép, de utána következnek azok a pontok, amely akkor kell megmutatnod utána, hogy jóformán, amit felkészültél, tényleg fel vagy-e készülve rá, vagy Isten kegyelme lesz az, ami meg fog tartani, ugye papként téged. És hát hozzá kell tennem azt most 12 év után, hát bizony jobban kezdem megérteni.
Jó, mindjárt kitérünk erre is akkor, de egyelőre maradjunk még meg akkor a pappá szentelés primícia. Térjünk vissza egy picit a teológiai évekre. Hogyan érted meg akkor ezt a hivatást? Mit jelentett számodra, mint fiatalnak akkor a hivatás? Kézzel foghatóvá tudnád-e tenni? Ezt azért kérdem így, mert remélem, hogy ebben a műsor sorozatban felélesztünk egy pár fiatalban egy olyant, hogy hát, hogyha ő is megpróbálná ezt az életformát.
Kezdjük azzal, hogy röviden, hogy ugye, mikor bevonulunk a teológiára, ugye nagy, ugye, hát lelkülettel is mindig azt gondoljuk, hogy ott
megváltunk mindent,
és minden tökéletes lehet ott is egyébként, ugye, megváltunk mindent, majd én és a többi. Velem is valahogy így történt az a dolog. És valahogy sok mindent abban az időben nem értettem. Szerintem, mint minden paptársam, aki most már visszagondolna, hogy egyébként a teológiai évekre, amikor mindenre találtunk valamilyen kifogást, és mindig találtunk ugye hibást, de nem annyira hibát magunkban láttuk, akkor voltak ilyenek, hogy talán, hogy ez miért kell, az már miért kell, miért kell abból vizsgázni, miért kell ezt tanítani, miért kell. Ugye mi mindig tudtuk volna jobban, ugye, mint általában ugye, a tanárok, ugye, mi mindig elmondtuk volna, hogy hogy kell bennünket neveljenek. Ugye. És hála az Istennek, úgy, mint sok paptársam biztos utólag tapasztalva azt, hogy rájöttünk utólag, hogy ez is hozzátartozott, is tartozik a neveléshez, illetve a Jóisten mindig olyan embereket, nevelőket ad, ugye ilyen intézményekben, akik szerintem, amikor mi nem értjük meg, ők már tudják, hogy ezek ott lesznek bennünk, és ezek kifognak budjani valahon. És ugye velem is, megmondom őszintén, voltak én, amikor az ember úgy érezte, hogy időközben, hogy hú, hát most már megint kezdődik a nehéz, megint ugyanaz, akkor megint most miért kell ez, miért kell úgy. De úgy idővel után jönnek a barátok, ugye bent is ugye barátságkötések, érzed azt, hogy nem vagy egyedül, aki ezt teszed, mások is ott vannak, akkor vannak a felsőbb évesek, akivel ugye közben beszélgetsz, és akkor elmondják neked, hogy igen, voltak is, vannak ilyen huppanok, de már meglátod, hogy majd ez is el fog múlni, persze akkor se nagyon érted, azt gondolod, hogy azért mondja neked, hogy csitítson téged, mert ő már ugye átért bizonyokat. És összesítve ezeket a dolgot, én úgy éltem meg, hogy jó volt, bár néha nem volt könnyű, tehát be kell vallani azt is, hogy nehogy azt mondják most esetleg azok, akik már bent vannak ugye kispapként, és akkor mi mondunk ilyen dolgot itt, hogy hát persze milyen szépen beszél most, mikor kint van, de bezeg akkor, amikor igen, voltak ezek, és úgy látszik, hogy kellettek is, kellenek ezek a huppanok is. Tehát nem biztos, hogy annyira szükséges, de mégis ott vannak, és az én teológiai évek alatt is én úgy éreztem, hogy az, ami megtartott egyébként tényleg az ima, tehát semmi.
Igen, ezt akartam éppen kérdezni, hogy amikor úgy érezted, hogy hivatás krízised van, akkor mi volt az, ami átsegített?
Az ima, a Szent Mise. A Szent Mise. Még akkor is, amikor úgy éreztem, sokan mondják azt, hogy néha nem érzel semmit, vagy még abban a semmiben is éreztem az Istennek a jelenlétét mindenképpen. Tehát én nem tudtam volna elképzelni a teológiai éveket is Szent Misék nélkül, az nekem biztos, hogy nagyon veszett volna. Például röviden lehet így mondani, hogy volt egy ilyen eset, hogy mint máshol is, ugye előfordul egy darabig, például az egyik volt társunk, hát ott volt a Szent Misé, de nem áldozat, és a többi. És akkor egyszer, meg őszintén oda mentem hozzá, egy idő után is megkérdeztem tőle, hogy nézd, például én engem ez úgy érzem, hogy éltet. Tehát te hogy tudsz meglenni annélkül, hogy itt vagy még mindig, nem, például nem, a Szent Misé nem áldozol. És nem kaptam így konkrét választ. Persze hozzá, nem tudom, sajnos, hogy jó volt ez, de viszont tudjuk közben persze ő egyébként tehát eltávozott is, már nem maradt ott, mint kispap, ugye nem lett pap bele. Persze utólag egy nagyon jó család, ugye család apa lett, meg ugye persze talált magának egy valakit, házasságot kötött, és úgy látszik, hogy a házasságuk ugye nagyon szépen ugye kialakult, de volt az a pillanat, és ez volt bennem ilyen naívság, hogy mertem megkérdezni, hogy miért kérdeztem, mert éreztem, hogy nekem is nagyon szokta, hogy nehéz volt, hogyha még így is, hogy te például hogy bírod ezt. És akkor rájöttem, hogy jóformán az én segítségem, tehát visszajött volna, tehát ez volt tényleg a Szent Mise, és hozzáteszik, hogy a közösségi ima is, ami ott volt, amit sokszor ugye néha értettünk, néha értettem, nem értettem, miért kell, miért nem egyedül, is a többi, és úgy látszik, hogy visszagondolva most már ugye az emlékeke, ha ezek nem lett volna, még emlékek sem lett volna egyébként a teológiai évekről.
Kedves hallgatóink, a Barbuc Péter atyával készült tanúságtétel report második részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják. Addig is tartsanak velünk!